A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.
Sziasztok, ez itt a Vágatlan Verzió filmes podcast eheti adása. Köszöntöm a stúdióban a műsorvezető társaimat, Alexet.
Sziasztok!
Ákost.
Sziasztok!
És üdvözölhetjük megint itt Csokit.
Sziasztok!
Én pedig Ádám lennék, és ma a Homáról fogunk beszélni, ami egy 2015-ös film. Nagyjából a történetet úgy lehetne összefoglalni, hogy a főszereplő David, akit Colin Farrell játszik, elhalálozik a felesége, és ezért be kell vonulni egy szanatóriumba, ahol 45 napja van párt találni, vagy különben átváltoztatják állattá. Tehát a történet nagyjából ennyiben megfogható, de nagyon sok vetülete van a filmnek, hiszen ez egy disztópikus világban játszódik, ahol az állam rátenyerel a magánautonómia, a párkapcsolati szabad választásnak az olyan területeire, amire nagyon nem kéne, és ez nagyon fura és bizarr helyzeteket és jeleneteket okoz. Azzal indítanék, hogy nektek hogy tetszik ez a film?
Én ezt másodjára láttam ezt a filmet, és elsőre nem kifejezetten kedveltem. Viszont most, hogy megnéztem még egyszer, szerintem ez egy olyan film, amit ha többször látsz, annál érte, annál jobban helyre kerülnek. Tudjátok, vannak ezek a tipikus filmek, ahol így bedobnak egy ilyen Alice csoda, hát a Suspiria igazából ennek a filmnek.
Pont erre gondoltam én is.
Egy jó megoldás.
Tök durva, hogy arra gondoltunk.
A Homár is hasonlóan jó, hogy bedob ebbe a szituációba, hogy itt vagyunk ebben az intézményben, még nem tudjuk a szabályait, nem tudjuk a működését, és ahogy a karakterek interakcióba lépnek egymással vagy a környezetükkel, úgy derülnek ki információ morzsák arra, hogy így hol is vagyunk, mi is a viszonyunk ehhez a disztopikus világhoz. Én ezt mindig szeretem, az ilyen disztopikus, alulról mutatott disztopikus történeteket, amikor nem felülről vezetés szintjén mutatják. És jól van felépítve, egyelőre ennyit szeretnék, mielőtt még témákba belemegyünk.
Én is ehhez csatlakozom, a Homár egyértelműen egy művészfilm, és szerintem egy jó művészfilm, nekem nagyon-nagyon tetszett, én most láttam először, és szerintem van története, és azt jól építi fel, és folyamatosan viszi tovább a szereplőt a történetben, és ilyen nagyon apró, absztrakt kitekintések vannak. Nekem például én úgy értelmeztem az egész filmet, hogy itt ez egy teljesen reális film, és senkit nem változtatnak állattá a filmben, hanem egyszerűen megölik azokat, akik 45 napon keresztül nem találtak párt. Ugyan vannak utalások arra, hogy vajon ki milyen állattá változtatható, de arra, tehát senki nem tudja azt, hogy hogyan történik a változtatás, és amikor mondjuk valaki van egy ilyen változtató szobában, és megkérdezik, hogy na milyen állattá változtattad, azt ő nem mondhatja el. És hogy ez mondjuk egy ilyen tök érdekes dolog, de hogy ez is csak egy mellékszál a történetnek, és maga az, hogy mi a jó a párkapcsolatban, hogy mi a jó az egyedülállóságban, és hogy ennek a kettőssége hogyan érvényesül, vagy hogy mennyire fontos az, hogy az embereknek meg kell adni a választás jogát. Szerintem mindegyikről ilyen nagyon kimerítően beszél, úgyhogy nekem nagyon jó volt.
Én a Homárral kapcsolatban azt éltem meg, hogy én alapvetően szeretek azon gondolkodni, hogy a társadalmi norma és az emberi viselkedés azok hogyan idomulnak egymáshoz. Én egy lázadó személyiség vagyok, én általában, hogyha rám akarnak kényszeríteni valami olyan működést, ami az én személyiségemmel nem kongruens, akkor én az ellen nagyon-nagyon-nagyon vagdalkozom, és a Homár pontosan egy ilyen dolgot ragad meg, hogy mi történik, ha rád akarnak kényszeríteni valamit. Akár az, hogy párkapcsolatban legyél, akár az, hogy ne. Ezen kívül pedig a Szex és New York talán a női nemiséget deszakralizálta, most átveszem a fiúktól azt a szerepet,
köszönöm,
hogy ezt
Csuki.
A szót kimondhattam ebben a sorozatban. Köszönöm.
Ezt majd minden vendégtől elvárjuk a jövőben is.
Hogy, igen, szóval, hogy a Szex és New York a női nemiséget deszakralizálta, levette róla ezt a leplet, ezt a misztikusságot, a Homár az pedig a párkapcsolati intimitást deszakralizálja, és majd remélem, hogy ebben majd a későbbiekben kialakul közöttünk egy párbeszéd, mert az, ahogy ezt így lebontja, és kvázi tényleg így megszentségteníti azt a fajta romantikus intimitást, ami két ember között ki tud alakulni, az egy durva pillanat, vagy egy durva működés.
Én is most még elmondanám azzal kapcsolatban, hogy mert ugye Alex már látta, nagyon akartam mondani a mondani valóját, de elmondom, hogy én is másodjára láttam ezt a filmet, és Én nagyon kedvelem. Én ennek a filmnek a kapcsán jöttem rá, egyrészt, hogy Colin Farrell amúgy egy jó színész, mert ugye tehát őt így láttam ilyen SWAT, meg ilyen kommandós filmekben, és hogy azt gondoltam, hát, hogy egy ilyen tucat színész, de itt olyan alakítás nyújt, hogy eldobtam az, hogy nem is tudom, hogy nem jelölték Oscarra, bár mondjuk a film a forgatókönyv miatt kapott jelölést. És hát én azt szeretem alapvetően az ilyen disztópikus filmekben, ugye mindig egy aktuális társadalmi kérdés van kivetítve, túltolva a jövőbe, és hogy megéljük azt mindannyian, hogy kétfajta kurzus létezik, az egyik, aki a párkapcsolatot minden erővel át akarja nyomni mindenkin, hogy igenis párkapcsolatba kell érni, mert ezek a helyes társadalmi viselkedéshez elfogadható helyzet, a másik pedig az, hogy hát én szingli vagyok, engem az a párkapcsolat nagyon nem érdekel. Igazából te is rájönnél, hogy egy kicsit élnéd az életedet, és hogy nem, kinek kell ez? És hogy igazából az a jó ebben a filmben, hogy te mondtad, hogy te nem szereted, hogyha valamit rád kényszerítenek. De ez a film mindenkire rákényszerít egy helyzetet. Tehát választanod kell, hogy vagy a párkapcsolati szektába tartozol, vagy pedig a szingli szektába, vagy pedig állat leszel. Tehát hogy ebben a három választás közül én lehet, hogy az állatot választanám, mert hogy egyszerűen az, hogy ez a kötöttség, hogy vagy ide, vagy oda be kell sorolnod, az nagyon szorongató.
Hát, hogyha Ákos értelmezésében mondjuk, akkor ez igazából az állatállás, az a kilépés, az egy halál. Igazából egy elhalálozás ilyen értelemben, hogy nem akarod, nem állsz be a rendszerek. Szimpatikus, igen. Parancsszóra nem lehet szeretni, parancsszóra nem lehet intimitást kialakítani, parancsszóra nem lehet egyedül maradni, nem lehet elfojtani érzelmeket. Borzalmas világképet fest ez a film, és tényleg akkor igazából szerintem is beszéljünk erről, a párbeszéd, amit mondtál, alakuljon ki, hogy ez a kérdése ennek a filmnek, hogy ráerőltetni az emberekre a szerelmet, az intimitást, a kapcsolatokat, és hogy tényleg először is vegyük azt, hogy vannak a párkapcsolatokat többféleképpen is lehet értelmezni, van egy kifejezetten narratív értelmezés, amikor ez a nagy őféle narratíva valakinek, valaki narrálhatja úgy a saját szerelmét, hogy megtaláltam azt a lelki társamat, vagy valaki narrálhatja úgy a szerelmét, hogy jaj, a másik ember annyira más, mint én, és hogy pont ezért kapcsolódunk mi össze, mert hogy ő az én jínem, és én vagyok az ő yangja. Tehát egy nagyon sok narráció létezik. Na ez a film egyetlen egy narrációt próbál és kíván mindenkire ráültetni, mégpedig, hogy csak akkor lehettek együtt, hogyha van egy, legalább egy közös elemetek. És ez tényleg ilyen is lehet, hogy mind a kettőtöknek vérzik az orra. Vagy hogy mind a kettőtöknek, nem tudom, van egy seb a homlokán. És ilyen szintű, és hogy pont ez itt megint a dogmatikussága egy rendszerek, hogy hogy lehet ezt így? Hogy lehet ezt a szép narratívát, ami egy embernek lehet szép, lehet más nem így értelmezi a szerelmet, de hogy ezt így fekete-fehérisíteni, papírra nyomtatni.
Igen, van ezzel kapcsolatban egy mondás, hogy a hasonló a hasonlónak örül, ami egyébként olyan szempontból igaz lehet, vagy annyit talán a legitimitása, hogy sokkal könnyebb úgy kiépíteni és megtartani egy párkapcsolatot, hogyha hasonló morális és egyéb szokásrendszerekkel érkezik a párkapcsolatba a két pár. Szerintem is nagyon szörnyű, hogy minden mást kizárnak ebből, és ami viszont nagyon jó, vagy nagyon jól be van mutatva, hogy mennyire görcsösen alkalmazkodnak ehhez az emberek, és ez a valóságra is igaz, hogy hány ember hazudta már magát másnak azért, hogy bekerüljön egy párkapcsolatban. Tehát, hogy így hányszor próbálta valaki, nem tudom, jobb valami, hogy másnak hazudni magát azért, hogy így megszerezzen valakit, és ez mennyi ideig tartható fenn, és ez is abszolút hát így be van mutatva a filmben. Még annyit hozzátennék, ugye két helyszíne van a filmnek, ez nem tudom mennyire spoiler, ugye van egy az egyrészt a szanatóriumban, ahol ugye a párkapcsolati dogmarendszer működik, illetve van egy erdő, ahol pedig az ilyen megrögzött szinglik vagy egyedülállók élnek, és a szanatóriumban, hogyha valaki azzal szembesül, hogy úristen, most nincs itt senki, aki kicsit is hasonlítana rám, akkor elkezdi felvenni az adott jegyeit, hogy hát ha pár talál.
Az én véleményem, vagy az én hozzáfűzni valóm azzal kapcsolatban, amit korábban említettetek, hogy nem csak az a lényeg, hogy közös tulajdonságotok legyen, hanem hogy közös hibátok. Nem tudom, ezt megfigyeltétek-e, de hogy mindenki, aki együtt van, az, ami közös hibával rendelkezik, kivéve azok, akik a városban élnek, mert ott talán az egyik szereplőnek a szülei talán a zenében hasonlóak, ugye együtt gitároznak, és hát nem tudjuk, hogy van-e közös hibájunk, de hogy amikor ott a szanatóriumban próbálnak egymással kapcsolatos tulajdonságot találni, ez mindig egy hiba. Hogy sántít, hogy vérzik az orra, hogy rövidlátó, hogy érzelemmentes, ugye szinte már ilyen pszichopátiás személyisége van. Szóval, hogy én nem értem, hogy miért kell a másik emberben ezt a mély hibát keresni, és a közös hibát. Ez valami egymás elfogadása miatt egy ilyen első lépés, hogyha elfogadom a másik hibáját, meg a saját hibámat, akkor az alkalmasát ez a párkapcsolatra?
Egyébként szerintem ez arra a jelenségre reflektál, amikor hasonló, tehát hogy ez nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy párkapcsolatban olyan sérültségű emberek kötnek párkapcsolatot, akiknek a sérültsége ki egyenlíti egymást, és hogy lehet, hogy ez... Ja, nem. Egyébként azt gondoltam, hogy ez erre reflektál, de itt valójában két különböző sérültség van, ami kiegészíti egymást, itt viszont ugyanaz a sérültség van.
Én szerintem, hogy talán abból következik ez, nem, hogy te már ezt a fajta sérülést ismered, tehát hogy el tudod fogadni, tudod, hogy mik azok a pontok, amik érzékenyek, tudod azt, hogy hogyan kell ez a kérdéshez hozzáállni, és ezt így a másik félben is tudod kezelni, hogyha már egyszer magadnál tudtad, és talán ez lehet egy ilyen kapcsolódó pont. Én szerintem kettő részre ugye bonthatnánk ugye a filmet, ugye van az első ugye maga ez a szanatórium, ahol ugye párt kell találni, és nekem ez a rész egy kicsit jobban tetszik, mint a film második fele, mert egy olyan világot vízionál, mint hogy az MSZNP központi bizottságának a gyűlésén összeültek volna emberek, hogy akkor hát ezt a születési rátákat föl kéne egy kicsit tornászni, és akkor csináljunk egy kötelező párkapcsolatot. És az egész díszlet is olyan, hogyha észrevett, vagy nem tudom, gondolom mindenki jól megfigyelt, hogy van az, amikor egy ilyen táncos est van, ami igazából nem is este van, csak ugye le van sötétítve, ugyanezekkel az ilyen hogyha lecserélnénk ilyen, nem tudom, vörös csillagra, akkor tényleg elmenne bármilyen kommunista felvonulásnak, és mindenki ugyanolyan ruhában van, a nők és a férfiak, tehát egyen kosztümön, senki ne lógjon ki, nagyon kötött szabályok vannak, nem lehet maszturbálni, viszont minden nap beküldik a takarítónőt, hogy egy kicsit felizgasson, tehát ilyen eszméletlen abszurd dolgok történnek, azért, mert az állam egyszerűen képtelen az érzelmeket szabályokba önteni. És emiatt, amikor ez megpróbál egyfajta írott joganyagot képezni, hogy ezt így meg így kell csinálni, egyszerűen a dolog képtelen funkcionálisan működni.
Igen, hát mindenképpen egy totalitárius eszméről van, szóval a szerelem totalizálása, de hogy tényleg képtelen működni? Mert mintha így, most pont ebben gondoltam bele, hogy ebben a filmben ez a modell végül is vannak outlierek, akik így kiszorolnak az erdőbe, de működik. Hát, hogy sikerült kapcsolatokat csinálni.
Igen, az biztos, hogy ebben a helyzetben, hogyha bele vagy kényszerítve, vagy 45 napod van, és kvázi meghalsz, ugye idézőjelbe, vagy állattá változol, akkor azért, hogy is mondjam, tehát Pál Feri fogalmazta meg azt, hogy a változással kapcsolatban volt egy ilyen gondolat, ami nagyon tetszik, hogy az ember akkor jut el a változásra, hogyha a helyzet fenntartásának a kellemetlensége már sokkal nagyobb, mint a változással járó kellemetlenség. És ugye ebben a helyzetben a változatlansággal járó kellemetlenség az, hogy akár egy állattá átváltoztatnak, amit később lehet, hogy agyonütnek az útszélén, vagy pedig ugye fogod magad és megembereled magad, és valakivel keresel egy olyan megegyezést, vagy egy olyan kapcsolatot, ami mind a kettőtöknek egy deal helyzet, akkor mind a ketten túléljük, csak akkor egymást kell elviselni.
Igen, meg hát ez egy nagyon deszakralizált szerelmet mutat be ez a film, tehát hogy visszavegyük a szót. Ez, igen. Mert hogy itt igazából annyi a szerelem, hogy össze vagy zárva egy adott kis térbe, igazából ebbe a hotel komplexumba, vagy ebbe a resortba, és hogy itt igazából minél többet töltesz együtt, egy idő után majd ez így ebbe így belefásulsz, és hogy például el is hangzik ez a filmben az orvérzős csávóval pont, hogy ő így, nem igazán ismeri azt a másik csajt, és hogy összejönnek, és akkor mondja, hogy hát majd valami biztos jó lesz, hát most egy hónap próbaidőn leszünk, majd hogy biztos, hát, ha nem lesz jó, akkor meg kapunk egy gyereket az államtól, ugye?
Vagy igen, hát igen, igen. Ezt akartam én is bedobni, hogy egyébként nincs ez annyira távol a valóságtól, legalábbis a régi valóságtól, mert hogy tulajdonképpen ott is hasonló módon alakultak a házasságok, és ami nagyon jó ebben a filmben, hogy bár nagyon disztópikus helyzetet ábrázol, egy rakás olyan dolog van benne, ami a jelenkorunkban nagyon jellemző, ugye az, hogy egy párkapcsolat válságban van, akkor jön a gyerek. Ami ugye az egyik legkellemetlenebb megoldás, mert hogy pont, hogy a gyerek még a legbiztonságosabb házasságot is úgy fel tudja forgatni, hogy utána egy újabb válsághelyzet van. Illetve még az, hogy ugye vannak a szingli karakterek, akik elmennek meglátogatni a szülőket, és azt hazudják, hogy párkapcsolatban vannak. Hát ez annyira csodálatos, hogy én el sem tudom. Ez is egy ilyen nagyon valóságos dolog, hogy na és mi a helyzet a barátoddal? Na, csajod van már? Ugye, hogy van? És akkor, tehát lényegében majdnem, hogy bele vagy kényszerítve egy hazugság helyzetbe. Vagy hogy én már hallottam ilyet ilyen rokoni találkozón, van-e barát, barátnő? Nincs. Ó, biztos, hogy van, csak még nem mutattad be, és hogy maga ez a helyzet, hogy olyan nincs, hogy nincs. Oké? Tehát ebben a párbeszédben, ha azt mondod, hogy nincs, akkor én most viccesen azt feltételezem, hogy hazudsz.
Ez a film azért is fantasztikus egyébként, mert itt nagyon sok mindenre azt mondja, hogy nincsen köztes megoldás. Rögtön a film elején elkényszerítik Davidet, ugye a filmnek a főszereplőjét, hogy válasszon nemi identitást. Nem hagyják, hogy köztes megoldást válasszon. Rákényszerítik, hogy válasszon cipőméretet, nincsen félméret. És rákényszerítik, hogy válasszon párkapcsolati stratégiát. Olyan nincs, hogy nem tudom, egy köztes megoldásban rekedsz, hogy nem köteleződsz el, de azért szereted, vagy nem szereted, de azért elköteleződsz. Nem lehetsz úgy valakivel, hogy nincs egy közös negatív tulajdonságotok, és nem lehet szerelmes egy olyan közegben, ahol meg van tiltva a párkapcsolat, nem érhetsz hozzá. És itt konkrétan nincsenek köztes megoldások ebben a filmben, két szélsőség között mozog folyamatosan, és gyönyörűen kommunikálja ezeket a szélsőségeket ez a film.
Igen, szerintem, és pont azért jó, hogy ilyen vagy-vagy lehetőségek vannak, mert hogy a szabályozás az nem tud másként gondolkodni. Tehát, hogy nem tudja azt előírni, hogy hát, hogy akkor van egy folyamat, amit így be kéne járni, és akkor így találjátok meg egymást, hanem ő pontokba szedve gondolkodik, a bürokrácia az kiírja ezeket a pontokat, hogy döntsél így, döntsél úgy. És ezt lehet szépen leírogatni, meg adminisztrálni, meg végrehajtani, és ettől annyira szorongató ez az egész helyzet.
Egy kicsit arra emlékeztet, hogy most talán nem akarok nagyon aktuál politizálni, de hogy talán az állam így most a gyerekvállalással kapcsolatban próbál belenyúlni az életembe, hogy ha válasz egy gyereket, akkor azzal ilyen következmények fognak járni, vagy válasz három gyereket, és akkor azzal meg olyan következmények fognak járni. De oké, hogy nem kényszeríti rám azt, hogy csak ebben a két szélsőségben gondolkodhatok, de hogy körülbelül ugyanennyire van hatással rám, vagy hasonló módon hatással van rám, hogy elgondolkodtad, hogy az állam az miért akkor ad nekem dolgokat, vagy miért akkor miért akar valamire rá nem is kényszeríteni, de miért motivál engem ilyen erőszakos eszközökkel arra, hogy három gyereket szüljek?
Nyilvánvalóan most tehát ezt meg lehet fogni ebből a szempontból is, hogy mennyire akar az állam itt most beavatkozni, hogy igen, szüljél, de közben az ő oldaláról, tehát nemzet stratégiai szempontból, ahogy ezt nagyon szeretik hangsúlyozni, a nemzet stratégia most egy nagyon menő szó lett a
legalább annyira, mint a deszakralizál.
Igen, csak a kormány médiában. Most zárójel bezárva, tehát hogy az államnak igenis valamennyire feladata és hát megérthető problémája az, hogy kevés gyerek születik. Nem tudja fenntartani a társadalombiztosítási rendszer, nem tudja fenntartani a szociális segítségnyújtásokat, hogyha nincsen elég dolgozó réteg, nincs elég, tehát nem alakul ki ez a piramis alak, hogy az életfában vagy korfában, akkor egyszerűen nem tartható fenn egy állam. És hogy ebből a szempontból megérthető, hogy ő azt akarja, hogy három gyerek, mert ugye hát kettővel még mindig ugyanott állnánk, mint ahol vagyunk, hogy mindig, hogy próbáljunk, és kicsit előre lépni, és ezért próbálja három gyereket, csak hogy az a probléma, hogy ez nem pénzkérdése, és ugye megkérdezik az embereket az utcán, rengeteg ilyen kérdés, hogy igen, hát igen, nincs meg az a pénz, kéne még az a lakás, az az autó, tehát igazából nem emiatt nem szülnek a nők gyereket, és nem emiatt nem vállalnak a családok plusz gyerekeket, hanem azért, mert egyszerűen ilyen a közfelfogás, vagy ilyen az individualista társadalom, most tényleg nem akarom itt szapulni, mert most ez van, de ennek felfogásbeli problémái vannak, amiket nem lehet pénzzel megváltoztatni, vagy maximum csak ösztönző lehet, de rengeteg társadalom van, ahol megpróbálkoztak ilyen eszközzel, pár évig kicsit megnövelkedik a születésszám, de ez nem fenntartható. Amíg látjuk, hogy mondjuk olyan országok, mint India, Kína, vagy olyan harmadik országok, mint amik Afrikában vannak, elképesztően népszaporulatot tudnak létrehozni, pedig ott aztán az anyagi feltételek nem adottak hozzá.
Ami nagyon fontos, talán bocsi, szeretnék reflektálni, hogy a gyerek születése az egy végtelenül spirituális és nagyon mély dolog. Egy nagyon mély döntés, egy személyes döntés. És pont ez a problémám ezzel az egészen, nem az, hogy nem értem meg az államnak az érveit, amellett, hogy miért a három gyereket próbálja meg támogatni, hanem az, hogy ez egy annyira mély és személyes kérdés, mint amennyire mély és személyes kérdés a párkapcsolatom. És hogyha az állam nem mondhatja meg nekem, hogy én milyen párkapcsolati formában éljek, akkor azt sem mondhatja meg, hogy szüljek egy gyereket. Hát... És ez engem ezért érint ilyen mélyen, vagy ezért zaklat föl, mert ez az én nagyon privát és mély személyes autonómiámhoz tartozó
kérdés. De nem azt mondja,
kérdés.
Hogy szüljél, hanem csak, hogy jó lenne, ha szülnél, addig szerintem ez még
oké. Okay.
És pont itt, hogy a kommunikációval van baj. Tehát amikor Edda kiáll és azt mondja, hogy szüljél még egy magyart, és megideologizálja a hamis ideológiák mentén, akkor azt szerintem már az wrong, az a gáz van. Viszont lehet erről érdemlően beszélgetni, és szerintem annak is van helye, hogyha például azt mondja valaki, hogy ő szeretné a magyar népet megtartani, és magyar populációt növelni. Tehát ennek abszolút helye van, és szerintem egy jóféle konzervativitás, vagy jóféle jobboldaliság az így abszolút létezik, és még annyit hozzátennék ehhez az egész születéshez, most gyorsan megnéztem egy 2004-es, nem olyan új, de hát ebben a témában most teljesen mindegy, hiszen 2004 is egy jó referenciapont, 2004-es statisztika, 1962 a szexuális forradalom környékén a 20-24 éves korosztály 237 körüli gyereket szült, szerintem ez évente, nem hiszem, most ezt írtán nem látom. De nem, jó, bocsánat, nem, 1000 nőként, sorry, nem évente, 1000 nőként, és a másik 25-29-es korosztály kicsivel kevesebbet 230 körül, ki 1982-ben ez a szám a 20-24-es korosztályban 100 alá ment, a 25-29-esnél épp hogy 100 fölött, 2004-ben 50 a 20-24-es korosztályban, és a 25-29-esben 100 alatt. Tehát, hogy... Szerintem abszolút, amit Ádám mond, benne van a korszellemiségben.
De ne felejtsük el, hogy attól még nem lesz kevesebb gyerek, szóval engem még soha nem támadtak meg egy olyan statisztikával, hogy egyébként általában a nők egy élet alatt hány gyereket szülnek, mert most már, ha jól tudom, az első gyerek, a nő életkora az első gyereknél átlagosan Magyarországon 35 körül van. 35 évesen szülnek először gyereket a nők, és már bőven 40 fölött és 50 körül is bevállalnak gyerekszüléseket. Az asszonyok régebben viszont mindenki fiatalon szül.
Ezt szögezzük le, hogy amúgy szerintem ez nem jó. Tehát, hogy a 35 pluszos nem jó. Tehát, hogy olyan kockázatok keletkeznek, hogy akkor azért én elgondolkodnék, hogy akkor már érdemesebb belevágni, mert tehát sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy sérült gyerek fog a végén kijönni az anyamékből. És hogy ez azért tehát értem azt, hogy az embernek előtte karriert kell építeni, de szerintem ez igenis olyan, hogy ez egy vagy-vagy helyzet. Olvastam valakinél egy, nem is tudnám megmondani a nőt, de meg fogom keresni, és berakom majd a leírásba, akinek volt egy olyan cikke, talán Ákosnak mutattam, hogy búcsú a gyermekemtől.
Igen.
Aki 35 éves volt nő, és mondta, hogy hát úgy volt búcsú a gyermekétől, hogy igazából neki nincsen gyereke, és hogy most már nem is lesz, és hogy úgy búcsúzott el tőle, hogy ő szerette volna, hogy nem tudom, együtt menjünk le a játszótérre, stb. Nagyon megható szerintem. És hogy mondta, hogy viszont ezt a kockázatot, hogy innentől bevállalja, szerinte őrültség. És hogy szerintem nagyon okos és átélhető érveket hozott ezzel
kapcsolatban. Ez a Vihari Viktória volt, ha jól emlékszem. Én őt követem Facebookon, nagyon aranyos nő, és jelenleg képzeltek párkapcsolata van. És hogy ez egy ilyen új hír, és hogy ezt... Szerintem ez, mert nem, most nem bulvár, hanem ahhoz képest ez tök jó, mert hogy ő volt tényleg az, aki folyamatosan mondta, hogy így a diszfunkciók, meg nem tudom, meg hogy nem tudott 40 éves koráig párkapcsolatot létesíteni, és hogy tényleg ez nagy kérdés az embereknek, ha 40 évesen még nem volt, akkor mi lesz még valaha? Uh-huh. És hogy ő most akkor úgy tűnik, hogy ezt azt mondja, hogy lesz, mert hogy ezt mutatja. Teljesen mindegy, ezt most kicsit eltértünk a fő témától.
Ja, igen, egyébként azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nyilván mindenkinek egy személyes és nagyon belső döntése, és hogy még hogy tovább hype-oljam a filmet, nagyon sok ilyen apró személyes motívum van, és szerintem én most láttam a filmen legjobban megfogalmazni azt, hogy mit jelent egy párkapcsolat, ugyanis a főszereplőnek fáj a háta, és kenőcsöt ken a hátára, és egy nő megkérdezi, hogy bekenhetem a hátad ott, ahol már nem éred el, és hogy ennél szebben megfogalmazni azt, hogy mit jelent egy párkapcsolat, nagyon apró, nagyon személyes, és hogy így tulajdonképpen ez két embernek a szövetsége, ami értelmezhető gazdaságilag, gyerek szempontból, de egyszerűen csak úgy is, hogy így segítünk egymásban, és olyan dolgokat viszünk véghez, amit egyedül már nem tudnánk. És megosztjuk az erőforrásainkat, és ez tök jó. Ez tök jó.
Beszéljünk egy kicsit a másik oldalról, még talán a szingli oldalról, mert talán arról kevesebb szó esett.
Igen.
Ugye ők az erdőben vannak, ugye elmenekültek a párkapcsolati kényszertől, és...
Kivonultak a természetbe, mint Rousseau.
Igen. Igen. Viszont nekik is megvan a saját maguk dogmatikus szabályrendszere, ők elvből elutasítanak mindenféle párkapcsolatot, a flörtölést is, tehát ezeket is súlyos szankcióval büntetik, például aki csókolózik, aztnak fölvágják a száját, és az egész közösség előtt megszégyenítve kell ezt végrehajtaniuk, továbbá ugyanez van a közösüléssel is. Tehát a táncesteket ők nem úgy tartják, hogy formalizálva mindenki ugyanolyan ruhában, hanem mindenki egyedül táncol, fülhallgató a fülben, és egy ilyen walkmanen, vagy nem tudom, valami ilyesmi eszközön.
Diszkmenen.
Sokkal törzsiebb ez a fajta társadalmat, amit ők élnek, vagy hát kevésbé, tehát nem az, hogy felülről jövő irányítás, hanem ott sokkal ilyen törzsiebb, de mégis a kooperáció ugye nem lehet teljes, hiszen nincsenek igazi kapcsolatok. Ez nagyon különös, és hogy én inkább most vonnék egy kis párhuzamot, ami lehet egy picit távoli, de hogy szerintem ide tartozik, főleg annak kapcsán, hogy deszakralizálni, illetve intézményesíteni a szerelmet, és hogy van most számtalan ellenforradalma ennek a szexuális forradalomnak. Ezek egyik a MGTOW például, ami a men going their own way, tehát hogy a férfiak, akik a saját útjukon mennek, akik kifejezetten azt a dogmát vallják, ez a piros pirulának is nevezhető,
a Matrixból.
A Matrixból bevették a piros pirulát, hogy ők nem hisznek ebben az egészben, a férfi egyedül is boldog, ez például az egyik olyan, amit Ádám is mondott, hogy szélsőséges értelmezések vannak, ez a szingliségnek a szélsőséges kiállása, és illetve van ennek egy... Még tovább gondolás, vagy hát tovább gondolás, de nem tovább gondolás, ez kifejezetten csak egy fekete tablettának nevezett lehetőség, ezt ők maguk ideologizálják fekete tablettának, az incelek. És ez az incelség egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ők is ki vannak szorulva ebből az egész szexuális forradalomból. Az incel az annyit jelent, hogy involuntarily celibate, tehát hogy akaratán kívül celibátusba vonult, tehát hogy akaratán kívül szűz, és hogy ezek az emberek mostában csomó terrorcselekményeket véghez visznek nők ellen, erről lehet hallani, de arra is lehet hallani talán, linkelni fogunk egy cikket, hogy egy közgazdász megfogalmazta, hogy szexuális újraelosztás kéne a világban, mert hogy a szexualitás is egy olyan jog, ami az ember szabadság jogához tartozik, és egy intimitás nélkül úgy nem lehet élni, mint biztonságos fedél nélkül, tehát ez a Maslow piramisból is kicsit kiindul, és hogy miért hagyunk akkor az út szélén embereket?
Azért, mert én...
Bocsi, csak hogy nekem egészen szélsőséges, vagy ilyen pragmatikus ezzel kapcsolatban az álláspontom. Én azt gondolom, hogy ez a mentalitás, amit az incelek, vagy akár a MGTOW is képvisel, az nagyon-nagyon ugyanaz, ami, hát nem is tudom, mondjuk Carrie-nek a mentalitása, hogyha azt mondja, hogy miért nem jön össze nekem egy pasi sem. És hogy igazából az, hogy valaki párkapcsolatban legyen, vagy az, hogy valaki egy boldog életet éljen, az nem kizárólag a másik emberen múlik, és hogy mindig el kell gondolkodni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy engem minden csoport kiközösít, engem mindenki bánt, nekem nincs egy barátom se, hogy ennek mindig két oldala van. Tehát előfordulhat az is, hogy ők visznek ebbe olyan diszfunkcionális viselkedéseket, amivel kizárják annak a lehetőségét, hogy ők egy megfelelő párkapcsolatban tudjanak élni, és hogy igen, szóval, hogy én ezzel kapcsolatban talán elég szélsőségesen elutasító vagyok. Szóval szerintem ezt mindenki, szóval az az igazság, hogy ez egy ilyen világ, ahol versengünk egymással, és hogy ezt a versenyt talán be kell vállalni. Nem tudom, ti mit gondoltok.
Ami nagyon fontos, hogy nagyon sokan elfelejtik, hogy a párkapcsolat az egy nagyon kemény meló. Egy nagyon kemény meló, amit magadban kell véghez vinni, a másikkal kell együtt véghez vinni. És ez nem jár, és így nem az öletbe hullik általában. És ez a komoly munka, ez egy olyan dolog, amit meg kell tanulni véghez vinni, és ami be kell vállalni. Ez egy idő, egy energia, egy konkrétan egy munka. És valószínűleg azok az emberek, akik még ezt nem tapasztalták meg, azok így nem látják az utat, hogy hogyan kell ezeket a munkákat, ezeket a folyamatokat véghez vinni, és valamilyen módon elszakadtak ettől a kapcsolódási lehetőségtől. Nem tudják, hogy hogyan dolgozzanak meg azért, hogy a másik fél beléjük szeressen, vagy a másik fél megkedvelje őket. Ez a fajta munka, ez pedig meg kell, hogy történjen. Ez egy alapvető feltétel. Úgyhogy nem tudom pontosan, mert nyilvánvalóan nem vagyok szakértő a témában, de én úgy gondolom, hogy igenis, saját magamon is múlik, hogy kialakul-e ez a párkapcsolatom, és először önmagamban van dolgom ezzel kapcsolatban.
Először is szeretnék reagálni ugye erre a közgazdásznak a felvetésére. Szerintem itt az a probléma, ami talán alapvetően mostanában egy ilyen nagyon divatos szófordulat lett, ez a nekem jár. De miért járna? Tehát igazából az életben nagyon kevés dolog jár alanyi jogon. És a szexualitás, vagy a párkapcsolat egyáltalán nem az a jogok közé tartozik, ami alanyi jogon járna. Hiszen itt egyrészt van az embernek egy önrendelkezése, és hogyha a másik nem akar párkapcsolatot létesíteni, vagy nem akar szexuális kapcsolatot létesíteni, az az ő önrendelkezésével való beavatkozás, tehát az ő jogát biztosan sérti. Tehát azért lássuk azt, hogy mindig van, tehát a jogok valaki másra kötelezettségeket rónak, és hogy ezeknek pariban kell lennie egymással, és ezeket nem lehet csak úgy statisztikailag, meg közgazdás szemléletmódjára elosztogatni.
Ami nagyon fontos talán itt, hogy a szex az nem. Nem a pénz kérdése. És tényleg nem. Oké, hogy vannak ezek a szolgáltatások, bizonyos szolgáltatások, amik nem feltétlenül legálisak, de hogy egy másik emberre múlik, hogy te azt megkapod-e. És ez a másik ember, ezt tisztelni kell. A párkapcsolat és a szexualitás az egy alapvető közös tiszteleten alapul normál esetben. És ezt a tiszteletet is ki kell, hogy építs magadban talán.
Hát és szerintem pontozzuk le a filmet, hiszen lassan kifutunk az időből. Valaki szeretné kezdeni?
Én szívesen elkezdem. Nekem ez egy óriási meglepetés volt, és szerintem nagyon sok aspektusáról lehetne még beszélni, mert rengeteget nem is említettünk. Mindenki nézze meg, és akár többször is, mert talán szerintem ez a többször nézős filmnek is lehet. Mondom a pontot, 9-es nekem ez a film.
Igen, ez tényleg egy nagyon jó film, tényleg többször nézős, másodjára nekem sokkal jobban tetszett, sokkal jobban tudtam értelmezni, elhelyezni a szimbólumokat. Annyit lehetne még tényleg beszélni, hogy még az is előfordulhat, hogy még előkerül nálunk ez a téma, hiszen ugye legutóbb is jelentkeztünk egy évzáró értékeléssel, majd ez 2019-ben is várható. Annyit szeretnék még mondani, hogy ez egy pont, ez egy 7-es.
Ez a film nekem nagyon nagy hatású volt, én nagyon szeretem, amikor ennyire mélyen foglalkoznak a párkapcsolattal és a társadalmi kérdésekkel. Nagyon sok absztrakt elem van benne, ami aztán tényleg nagyon élvezhetővé teszi a filmet, és ez egy művészfilm, ami abszolút nézhető, de annyira nézhető, hogy bárki számára nézhető szerintem, és ez egy olyan tulajdonság, ami nekem nagyon kiemeli a többi művészfilm közül, úgyhogy nekem ez egy 8-as.
Szerintem ez az utóbbi idők legjobb disztópikus filmje, amit láttam, és én rendkívül kedvelem. Egy 8-as ponttal tudnám ezt jutalmazni, lehet, hogy egy kicsit fölé is menne, de még úgy érzem, hogy a film második fele az egy kicsit lejjebb húzza. Mindenkinek tudnám ajánlani. Hát és ez volt már a vágatlan verzió párkapcsolattal, szexualitással és családdal foglalkozó blokkjának második része. Reméljük, hogy jövő héten is velünk tartotok, amikor a keserű mézzel fogunk foglalkozni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.